Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Az elmúlt évtizedet nagyjából végigkísérték a különböző, a közoktatás áldatlan állapotát kritizáló mozgalmi és egyéb tiltakozások. Gyakorlatilag, ha álmából fölvennek bármely ellenzéki szimpatizást, akkor el tudja mondani, hogy elégtelenek a tanárok bérei, hogy probléma van a központosítással és egyéb ügyek is nehezítik a közoktatás megfelelő színvonalon való működtetését. De valóban többet értünk abból, hogy végül is mi a probléma a közoktatással, egyáltalában, hogy mi a funkciója a közoktatásnak. Ebben már megoszlanak a vélemények, és gyakorlatilag hiába csinálunk több ilyen adást is, amelyben megpróbáljuk egy kicsit árnyalni az ezzel kapcsolatos képet. Ellenzéki politikusok részéről nagyon nem lehet hallani a szlogeneken túlmenő, megvilágító erői megállapításokat arra vonatkozóan, hogy egyébként hogyan kéne működtetni a közoktatást, ha nem úgy, ahogy a nemzeti együttműködés rendszere teszi. Úgyhogy bár lerágott csontnak tűnik, de valójában mi el se kezdtük cincálni azt a kérdést, hogy egyébként milyen közoktatást szeretnénk. A mai vendége Mészáros György, aki nemrég jelentette meg, hogyan formál társadalmi lényi az iskola című kötetét, amelyben megpróbálkozott tabudöntögető módon olyan kérdéseket kinyitni a közoktatással kapcsolatban, amelyek fájóan hiányoznak ebből a diskurzusból. A mai adásban arra teszünk kísérletet, hogy a legfontosabb megállapításait összefoglaljuk, illetve hogy közkincsét tegyük, ami önmagában nem oldja meg az összes felmerülő problémát és kérdést a közoktatással kapcsolatban, de kinyithat olyan irányokat, amelyekről sokkal többet és sokkal alaposabban kellene beszélnünk, hogyha a felháborodás ciklusokon túlmenően érdemben akarnánk foglalkozni azzal, hogy végül is miért tartunk közoktatást, és mit szeretnénk ezzel elérni mi társadalomként. Úgyhogy ő következik most. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lesz az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk majd a komment szekcióban. És fordulok is mai vendégemhez. Szervusz Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Kezdjük azzal, hogy engem tényleg ez érdekelne egy pillanatra így kizúmolva az egész oktatásügyi kérdésből. Szerinted mi a legalultárgyaltabb aspektus a közoktatásnak, amivel ha sokkal többet foglalkoznánk, akkor érdemi módon tudnánk beszélni a további problémákról is?
Hát azt nehéz megmondani, hogy mi, ami legjobban alultárgyalt, de amit a könyvemben is próbálok felmutatni, hogy különösen a hazai reflexióban nagyon hiányzik az osztálykérdésre adott reflexió, arra, hogy az iskola hogyan ágyazódik be egy szélesebb társadalmi kontextusba, ami nem csak a politikai kontextus, hanem egy gazdasági társadalmi kontextus, és az ideológiai funkciójában az iskolának, hogy ott van egy ideológia közvetítés, meg része az ideológia és az ideológiának a újratermelése az iskolai világnak. Ezek talán a legfőbb pontok.
Tehát azt mondod, hogy osztályvakság és ideológiai elkötelezettség, az ideológiai elkötelezettség fölismerése nélkül?
Bizonyos értelemben igen. Tehát, hogy vannak ideológiák, vannak ideológiai mintázatok, ahogy a könyvemben hívom, az iskolában, amikre nem szoktunk reflektálni, és egyébként az a fajta kapitalista társadalmi környezet, ami az iskolát is körülveszi. Túl a politikain, amit nagyon sokszor emlegetünk.
Igen, ez egy nagyon fontos, amit mondasz, mert alapvetően szerintem azt, hogy ideológiailag súlyosan dominált a közoktatás, azt valószínűleg az ellenzéki nézők döntő többsége elismeri, de ezt alapvetően a NER-rel, a nemzeti együttműködés rendszerével, a nemzeti konzervatív diskurzussal azonosítja be. De azt mondod, hogy ez létezik, de valójában van egy diskurzus, van egy másik ideológia, ami sokkal jobban átível a különböző iskolatípusok között.
Így van, és a különféle gondolatok között is. Ez nagyon egy ilyen dihotomikus gondolkodás van az iskoláról. Ma is a viták, azok ilyen kultúrharcos viták, hogy van a konzervatív pedagógia, hogy nem tudom, legyen egy fegyelmező iskola, ahol megtanítjuk jól a diákokat, hogy hogy illeszkednek be. Ez az iskola funkciója, és van egy progresszív, a másik oldalon, amelyik azt mondja, hogy gyerünk gyerekközpontúak, kompetenciaközpontúak, tehát hogy ez a két nézetrendszer jelenik meg, és én azt mondom, hogy valójában mind a két nézetrendszer az fogja egy olyan tágabb kapitalista rendszerben értelmezhető ideológiának, amire nem reflektál. Tehát arra, hogy valójában, amikor ilyen liberális diskurzusok vannak az iskola körül, vagy éppen a konzervatív diskurzusok, ezek nagyon hasonlóan megtartják az iskolát abban a szerepben, hogy újra termeli azt a társadalmat, amiben élünk, és újra termeli azokat a társadalmi egyenlőtlenségeket is, amiben vagyunk. Ráadásul gyakorlatilag kiszolgáltatja az embereket ennek a rendszernek, amiben élünk, továbbra is áruba bocsátjuk magunkat, továbbra is nem reflektálunk arra, hogy van egy olyan rendszer, ami embertelen, ami a kapitalizmus rendszere.
Na most akkor térjünk rá a kötetedre. Ugye két iskolatípusba ültél be kutatóként, megfigyelőként annak érdekében, hogy hát megfigyeld, monitorozd, jegyzeteld azt, ami ott zajlik az iskolában. Ugye itt nagyon fontos, hogy te kifejezetten osztály szempontból különbözteted meg ezt a két iskolát, tehát egy középosztálybeli iskoláról írsz, illetve egy szegregált iskoláról. Szerintem a szélesebb nyilvánosságban alapvetően iskolatípusokról szokás beszélni, tehát hogy vannak a gimnáziumok, vagy az elitebb gimnáziumok, nyilván ott is van egyfajta rangsor, és vannak a szakiskolák, de te hangsúlyozottan nem ezt a metrikát alkalmazod. Miért nem?
Hát azért nem, mert azt gondolom, hogy ebben a kétfajta iskolában, ahol voltam, ez az egyik egy átlagosnak mondható kisvárosi iskola, ahol mondjuk így, hogy középosztálybeli gyerekek járnak, a másikba pedig hát olyan gyerekek, akik kifejezetten egy szegregátum, egy gettó mellett élnek, és maga az iskola is ehhez kapcsolható sok tekintetben. És ez a fajta elkülönülés, ez jól megmutatja azt, hogy a társadalomban milyen nagy szakadékok, meg milyen nagy elkülönülések vannak. És ez az a fontos pont, amit ki is emelek, hogy mennyire ott van ez az elkülönülés a két intézmény között. És a társadalomban is. Ugyanezt erősíti meg ez a két intézmény és a léte, ami már a társadalomban van, ezt a fajta osztályelkülönülést valójában.
Újságíróként nagyon irigyelt az a pozíció, amit te birtokolhattál, hogy téged beengedtek ezekbe az intézményekbe, és ott jelen lehettél. Hogyan tudtad elérni azt, hogy megfigyelőként jelen legyél? Ugye nagyon izgalmas részletekről írsz a kötetben, volt, hogy ugye kifejezetten beültettek az iskolába, hogy dolgozatot is irattak veled. Ez mennyiben volt egy játékos kezelése a te személyednek, vagy mennyiben volt adott esetben kutatási eszköz, ami segített neked abban, hogy még mélyebb ismeretekre tegyél szert?
Ugye hát az én munkám az résztvevő megfigyelésen alapuló úgynevezett etnográfiai vizsgálat, és valóban ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy egészen közelről megnézzük mindennapi folyamatokat, de ebből a mindennapi folyamatokból így kizúmoljunk, tehát hogy ne lássuk csak azt, hogy éppen mi történik, hanem lássuk kicsit azt a társadalmi, kulturális környezetet, amit az a mindennapi apró történés az leképez. Egyébként szerintem ez egy szemléletmód is, tehát én nagyon fontosnak gondolom, hogy akár a tanárok is, amikor a saját munkájukra reflektálnak, meg amikor a mindennapokról gondolkodunk, akkor ez jobban legyen jelen. Hát az iskolákban nem könnyű bekerülni így, hiszen egy kutató az egy idegen test. Ez is egyébként egy érdekes kutatási eredmény, ha úgy tetszik, hogy mit jelent, amikor egy iskolának van egy sajátos ilyen etosza, amiben nagyon nehezen fér bele valaki, aki kívülről jön. Ebben azért voltak különbségek a két intézmény között, mert éppen a szegregált iskola erőforrás hiányos állapotában rengeteg önkéntes munkára szorult rá, tehát ott azért sokkal jobban volt egy átjáróház. A másik középosztálybelinek mondható iskolában, ott sokkal kevésbé, ott sokkal nehezebb volt egyébként ez a fajta kutatói jelenlét. Az egy korábbi kutatásom során volt, amikor egy elkezdtek dolgozatot iratni, meg feleltetni tanárok, amikor így nem tudták hova tenni, hogy akkor én most hogy vagyok ott minden nap jelen, tehát ez egy, többször alkalmaztam ezt a módszert már. Ez nyilván az ő feldolgozási módjuk volt, ami arra is mutatott rá, hogy aki nem diák, meg nem tanár, azt nem tudjuk, hogy kicsoda az intézményben. De egyébként nekem nyilván az, hogy én ott ültem, nagyon sokat tettek, 7,5 éven keresztül ott voltam két intézményben, napról napra, órákról órákra, az egy nagyon nagy lehetőség volt arra valóban, hogy egészen részletesen átéljem, ami ott történik. Ráadásul valamilyen szempontból ennyi idő alatt részévé is váltam az ottani belső kultúrának, a maga módján megszokták, hogy ott vagyok, bevontak bizonyos tevékenységekbe, és ez lehetőséget adta arra, hogy valóban belülről ismerjem meg, és ennek az egésznek a célja az, és ezért javaslom így egy szélesebb közönségnek is, hogy olvassák a könyvem, szóval ez nem csak egy tudományos könyv, ez egy ilyen, ha úgy tetszik, egy tudomány népszerűsítő könyv is, mert azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet meg látásmód, hogy ott vagyok egy intézményben, látom belülről, és elkezdem értelmezni. Ez mindenki számára nagyon sok izgalmas felvetést ad. El is kezdek ilyen mindennapi történeteket elemezni már a könyvem elején. És hogy ez azt is jelenti, hogy a közoktatásra mindjárt nagyon sok élménye van. Hát éveket töltünk el ott. Tehát Igen. Úgy gondoljuk, egy borzasztóan ismerős terep. Igen. Amit én próbálok felmutatni, hogy emögött az ismerős terep mögött, pont azért, mert nagyon ismerős, nem vesszük észre, hogy valójában mennyi új módon értelmezhetjük. És hogy ez a fajta az ismerőst ilyen ismeretlenné tenni, ez egy nagyon fontos célja a könyvemnek.
Szegregált iskoláról beszéltünk, de valójában igazából te amellett érvesz, hogy mindkét iskolatípus szegregált, csak az egyik most nagyon leegyszerűsítem fölfele, a másik pedig lefele. Egy pillanatról most beszéljünk kifejezetten a gettósuliról, mert szerintem az ezzel kapcsolatos megállapításai talán a leginkább tabu döntögetőek. Ugye egyrésztről nagyon plasztikusan írsz arról, hogy ennek a funkciója gyakorlatilag teljes egészében szembe megy azzal, amilyen igénye valójában lenne az odajáró gyerekeknek. Ugye azt írod, hogy gyakorlatilag azoknak a gyerekeknek sokszor a túlélés a prioritás, és a középosztálybeli élet elvárásai kapcsolatos nem tudom, oktatói jelenlét, vagy amit az egész intézmény támaszt velük szemben, az gyakorlatilag szembe megy azzal, amire valójában nekik szükségük lenne, vagy ami érdemben segítene az ő élethelyzetükön. Miért?
Hát egyrészt itt is nagyon fontos azt gondolom látni, hogy egy ilyen iskola az beilleszkedik egy szélesebb társadalmi gazdasági kontextusba. Amit én állítok, ami hát valóban nagyon provokatív állítás, hogy valójában annak a kapitalista rendszernek, amit én itt egy ilyen világrendszerként is értelmezek, és ahol azt gondolom Magyarország egy ilyen félperifériás helyzetben van, a félperiférián egyszerűen szükség van arra, nem csak a félperiférián, de meg különösen, hogy legyen egy olyan tartalék sereg, akik az informális gazdaságban mozognak, akik bevethetők erre-arra, és akik a ezt a fajta árutermelő rendszert, amiben vagyunk, ezt jól kiszolgálják. És hogy
tehát magyarán, ez... akik alkalmasak arra, hogy nem tudom én, az autógyárban az összeszerelőüzemet működtessék, vagy más módon a feldolgozó iparban, hát alapvetően alacsony hozzáadott értékű munkát tudjanak végezni.
És illetve a fekete gazdaságban ne kelljen, ugye az ő helyzetük, ezeknek az embereknek a helyzete nagyon sokszor az, hogy nem, jogilag nincsenek beágyazva a munkaerőpiacra, és ez egyébként egy olyan rendszernek, ahol minél olcsóbban akar egy rendszer elérni, hiszen ez a kapitalizmusnak egy nagyon fontos tulajdonsága, minél olcsóbban szeretnél érni a rendszer, hogy a termelés, a profit termelés létrejöjjön, ezek ilyen nagyon mechanikusnak hangzó dolgok, de hát nagyon erősen a valóság részei még körülvesz bennünket. Ebben a rendszerben szükség van olyan emberekre, akiknél ez olcsón, könnyen, mindenféle ilyen jogi keretezés nélkül könnyen elérhetőek, és én azt állítom, hogy ebben a rendszerben van a nehézkedés a rendszernek, ami fönn is tartja azt, hogy legyenek ilyen elkülönülő társadalmi csoportok, és ennek része az iskolarendszer. És ezt azért mondom, és azért akarom most így még mielőtt a konkrétabb kérdésedre válaszolni, kiemelni, mert hogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan reflexió, ami hiányzik, tehát mindig a Orbáni meg a NER-es oktatáspolitikát hibáztatjuk, meg azt mondjuk, hogy ők szegregálják, ami igaz, tehát nyilván az oktatáspolitika is borzasztóan problémás, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy egyébként a korábbi liberális oktatáspolitikák is borzasztóan problémások voltak, mint a társadalompolitikák is, ugyanolyan osztálypolitikák voltak, más módon, tehát én borzasztóan elítélő módon beszélek a korábbi liberális oktatás és társadalompolitikákról is. Azért, mert hogy azt gondolom, hogy ugyanúgy dolgozó ellenesek voltak. Más módon, tehát az egyik oldalon egy ilyen euróatlanti tőkének való kijátszás volt, most meg a hazai tőke előtérbe helyezése van, de ugyanúgy egy dolgozó ellenes politika volt. De azt is mondom, hogy valójában ezektől az oktatáspolitikáktól bizonyos értelemben függetlenül van egy ilyen társadalmi rendszerbeli nehézkedés, amely az ilyen intézményeket fönntartja. A másik, amit mondok, hogy ami történik, hogy az iskolának van egy sajátos ilyen etosza, egy sajátos légköre, amiben nagyon erős ez a középosztályiság, amit így használok ezt a kifejezést, vagy középosztálybeliség, ami az valami olyasmi, hogy azt állítom Ebermark elemzésére támaszkodva egyébként, hogy az, hogy középosztály, ez egy borzasztóan nehezen megfogható fogalom. Viszont mindnyájunknak egy nagyon jó kapaszkodó. Tehát egy ilyen eszmény, egy ilyen ideál, hogy én a középosztályhoz akarok tartozni, az egy valamiféle jólétet feltételez, egy ilyen megragadható fogalom, amivel politikailag is, meg kultúrharcosan is jól lehet egyébként dobálózni. És ez a fajta ilyen eszmény, meg bizonyos értelemben ideológia, ez meghatározza az iskolai mindennapokat is. Tehát az az iskolai etosz, ami például, amit említettél, Calvinnak hívom ezt az intézményt fantázia néven, ahol ezt a szegregált intézményt, ott is az van, hogy valójában a tanárok nem reflektált módon, de azt a normatív keretet jelenítik meg, hogy neked jó középosztálybelinek kellene. Te akkor leszel jó tagja a társadalomnak, ha jó középosztálybeli vagy. És én azt mondom, hogy ez azért problémás, mert nem reflektál arra, hogy ez valójában egy ideológia, nem reflektál arra, hogy milyen valós osztályviszonyok vannak egyébként tanárok, diákok, meg a társadalomban, között és a társadalomban. És azért is problémás, mert egy olyan normatív keretet rajzol meg, ami valóban nem a diákoknak a kerete. Tehát, hogy amikor valaki a túlélésnek a nehézségei között harcol egy kriminalitástól, szegénységtől áthatott gettóban, akkor azt mondanék, hogy te most legyél jó középosztályban és tör ki onnan, ez egy irreális elvárás, és azt gondolom, hogy nem, tehát nem csak, hogy nem az ő érdekeiket szolgálja, de valójában megerősíti azt a rendszert is, amiben azt gondoljuk, hogy van a középosztály, ami a jó, és akkor aki meg nem tartozik abba, az meg a nem jó.
Hadd vitatkozzam veled a képzeletbeli néző nevében. Ugye írsz arról például, hogy mondjuk, és azt szerintem egy megvilágító erejű példád, hogy a videójátékozás, most nem mondjuk a konkrét videójáték márkát, de a lényeg az, hogy a videójátékozás az lehet, hogy középosztálybeli szempontból egy kártékony tevékenység a gyerekre nézve, hiszen az értékes idejét ahelyett, hogy tanulna, olvasna, sportolna, egészségtudatos életmódot sajátítana el, azt ahelyett a tévé előtt ülve tölti el. De te amellett érvesz, hogy ez például lehet, hogy egy kiszakadási lehetőség abból a trauma együttesből, amit a család viszonyok okoznak neki. Szerintem ezzel valószínűleg a többség egyetért. De emellett azért fölmerülhet az a kérdés sokakban, hogy miért ne volna kívánatos az, hogy valakiben, aki ráadásul egy gettó iskolába jár, valamilyen módon azt a típusú igényességet saját magával, a környezetével szemben erősítse az iskola, vagy új mintákat mutasson, ami lehetővé tenni azt, hogy akár osztályváltóvá váljon, vagy valamilyen módon ki tudjon törni a szegénységből. Tehát igazából miért kártékony dolog az, hogyha habituálisan ilyen típusú kitörési mintákat, új típusú társadalmi mintákat mutat föl, vagy adott esetben indoktrinál az iskola?
Ez az indoktrinál, ez egy jó szó, és ebbe is kapaszkodom. Nem mondom azt egyébként, hogy kártékony ezeknek a fölvetése. Azt mondom, hogy ahogyan ez most történt, amikor én ott voltam, és amit láttam, az a legtöbb esetben, vagy nagyon sokszor, anélkül történt, hogy reflektáltak volna a pedagógusok arra a társadalmi helyzetre, amiben a diákok vannak. Használtad a habituális szót, és én valóban használom ezt a burgyói kifejezést. Igen. A könyvem, hogy habitus, ami ugye az ideológia, meg az etosz, meg a rendszer mellett egy fontos további pont.
Amikor most, ha már egy-két előkerült ezen a pont, akkor szerintem csak gyorsan három mondatban foglalod össze, mit ért ez alatt burgyói.
Ez össze is akarom foglalni, igen. Ugye ez az a zsigeri érzelmekben, normákban megnyilvánuló társadalmiság, amit Bourdieu habitusnak nevez, ami azt jelenti, hogy attól függ, hogy én mit tartok ízlésesnek, esztétikailag jónak, normatívan elfogadhatónak, ami az én társadalmi pozíciómhoz, az én tőkeimhez, erőforrásaimhoz jól kapcsolható. Tehát nyilván mondjuk középosztályban inkább, hogy szépen ízlésesen eszem, például ez egy ilyen, most, hogy egy ilyen normát mondjak, és ugyanakkor meg egy gettóban, vagy egy másfajta társadalmi osztályban egyszerűen más lesz az ízlésvilág is. És ezek a zsigeri jellegű, tehát ezek nagyon sokszor nem tudatosak, mint pirulok el, az is köthető ehhez az osztálypozícióhoz. Ezek a zsigeri jellegű dolgok, ezek nem nagyon reflektálódnak, és emiatt itt kialakul egy távolság is a pedagógus meg a diák között, és nem arról van szó, hogy ne lehetne fölvetni ilyen kérdéseket, csak szerintem másképp vetjük föl, hogyha ez a tudatosság jelen van, hogyha reflektálunk arra, hogy itt van köztünk egy távolság. Tehát elkezdem megérteni a diáknak ezt a szempontját. Van egy másik, több interjúban már idéztem, de ide is szeretném idézni azt a jelenetet, amikor a diáklányok azt mondják, hogy 14 évesek, és mondják, hogy jó, tanárnő, minket már nem érdekel az iskola, jövőre már úgyis gyereket szülünk. És akkor azt mondja nekik a tanár, hogy hát lányok, elveszítitek az autonómiátokat. Hát ti annyira önálló, nagyszájú lányok vagytok. Hát ti ezt akarjátok, hogy rögtön család, meg férj, meg gyerek, meg minden. És ez egy nagyon, hogy mondjam, egy bizonyos értelme teljesen jogos, ha úgy tetszik, feminista, liberális értelmezés, hogy a korai gyerekvállalás ezért lehet vagy tűnhet problémásnak, mert hogy ezek a lányok aztán elveszítenek egyfajta autonóm teret. Csak ezzel a tanár nem érti meg azt, szerintem, hogy ott, abban a gettóban borzasztó nehéz szembe menni azzal a normatív világgal, hogy én most gyereket vállalok, szülök, minél előbb ebbe a hálózatba bekapcsolom, ott a túlélésnek egy módja az, hogy vállalunk gyereket, otthon maradunk, tehát ez egy nagyon érthető, nagyon jól, tehát azt gondolom, hogy a lányok nagyon jól átlátják azt, hogy ebben a helyzetben, amiben ők vannak, ez egy jó túlélési mód. Persze a tanárnak ugye az a célja, hogy őket kimozdítsa innen. Csak azt gondolom, hogy kontraproduktív azt mondani, hogy ti így nagyon egyszer, és ez egy középosztálybeli ideológia. Ami nagyon fontos a középosztálybeli ideológiának, hogy azt hisszük, hogy a saját érdemeink, meg a saját önálló tevékenységünk fogja meghatározni, hogy milyen lesz az életünk. És én arra azt mondom, hogy ez egy illúzió. Tehát, hogy amit én kínálok, az, hogy valójában a társadalmi rendszer, meg amiben vagyunk, az sokkal meghatározóbb. És ez nem egy bénító meghatározottság, hanem én azt állítom, hogy ha erre reflektálunk, akkor sokkal nagyobb tér nyílik arra, hogy lássuk, hogy mik a valódi útjaink. És ilyen szempontból ezek a lányok, ezek látják, hogy ez nem egy valós út, szóval ez tök nehéz ezt elérni.
Mert nem valós út az,
hogy ők ne vállaljanak gyereket, hanem itt
tanulnak. Igen,
és kezdjenek el dolgozni, és kezdjenek el szakmunkásképzői bár. Szóval ez abban a környezetben, ez nekünk nagyon távol van középosztályban, abban a környezetben, ez valóban egy ilyen nagyon bejáratott túlélési út. És borzasztó nehéz egyénileg, tehát az a feltételezés, hogy te egyénileg autonóm módon meghatározod a saját életedet, és ki tudsz lépni ebből a rendszerből, ez néhányaknak sikerül, lehet, de ez valójában a legtöbbek számára ez egy illúzió. És nem azt mondom, hogy ezt a kérdést ezt ne hozzuk elő, nem azt mondom, hogy ne kezdjünk el ebbe az irányba elmozdulni, hogy nyilván én se gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy valakik bennmaradnak abban a nehéz társadalmi helyzetben, ahol ez a túlélés. Csak azt is gondolom, hogy ez egy szélesebb társadalmi probléma, nem csak az iskola problémája, és azt is gondolom, hogy akkor tudunk erről érdemben beszélni, hogyha meghalljuk azt, hogy mi van az ő szempontjaik mögött. Hogyha észrevesszük ezt, akkor tudunk egy dialógusba kerülni. Bocs, hoztam egy másik könyvet, ez a Paulo Freire-nek az Elnyomottak pedagógiája, közreműködtem a kiadásában.
Amit egyébként lehet kapni a Partizán webshopján, hogyha valaki esetleg még nem olvasta volna, abszolút ajánljuk a te köteted mellett.
Köszönöm, és azért hoztam ide, mert ő neki egy ilyen fontos pontja, nem csak ezért, de hogy most eszembe jutott egy fontos pontja, ez a dialógus. Tehát, hogy akkor tudok érdemben egy emancipációs, társadalmilag is átformáló pedagógiát csinálni, ami nekem egy ilyen fontos kiindulópontom, hogyha figyelembe veszem azt, hogy miben vannak, mi az a valóság, amiben azok vannak, akikkel ez a folyamat zajlik.
Ez teljesen világos szerintem, és azt gondolom, hogy ez még a nézőink döntő többsége számára is elfogadható. Engem csak az érdekelne, mert felteszem, hogy pedagógusok is nézik ezt, vagy hallgatják ezt a műsort. És valószínűleg azért az megütközés kelthet, hogy ott van a 16 éves gyerek, aki mondjuk a gyerekvállás küszöbén áll, és akkor ahelyett, hogy ebben egy ilyen lehet, hogy kicsit aufklérista, lehet, hogy egy kicsit ilyen paternalista megközelítésben valami fajta az önrendelkezésre motiváló attitűdöt vázolna fel a tanár. Azért nyilvánvalóan más típusú, hogy mondjam, megközelítések is vannak, amelyek még fölismertethetik a gyerekkel azt, hogy nem biztos, hogy 16 évesen az az érdeke, hogy ő gyermeket vállaljon, sőt, teljesen nyilvánvaló, hogy kevéssé tűnik az, hogy ő neki érdekében állna 16 évesen szülővé válni. Szóval igazából mit tehet akkor a pedagógus, hogyha rendben van, tudomásul kell venni, hogy nem feltétlenül az iskola képes megoldani ezeket a komplex összefüggéseket a társadalomban, hogy miért vállalnak 16 évesen bizonyos gyerekek gyereket. De akkor mit lehet igazából csinálni a pedagógusnak azon kívül, hogy nem akarja gyakorolni ezt a paternalista attitűdöt, de közben meg mégiscsak szeretné valamilyen módon megvédeni ennek a döntésnek a beláthatatlan vagy nehezen belátható következményeitől a még valóban gyermekkorú gyereket?
Jogos kérdés, az én könyvem nem akar recepteket, meg pedagógiai módszereket hozni, ezt akarja, mint most csinálunk, hogy erről beszélgessünk, meg vitatkozzunk akár. És lehet, hogy egy pedagógus azt mondja, hogy figyelj, Gyuri, ez hülyeség, én el fogom mondani a lányoknak, hogy csináljátok ezt. És lehet, hogy igaza van, én nem mondom, hogy nincs igaza, azt mondom, hogy szerintem mindeközben, ha már ő benne ott van az a gondolat, hogy hoppá, amit én mondok, az jól beilleszthető egy ilyen középosztálybeli eszményi történetbe, amiben én is vagyok, akkor már egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy egy érdemibb dialógus alakuljon ki. És lehet sokféle módszer, tehát én magam is dolgoztam hátrányos helyzetű, vagy másfajta osztályhoz tartozó fiatalok között.
Igen, bocsánat, csak nem is a védelmedben, hanem csak nyilvánvalóan már megelőzendő a komment szekciónak az elszabadulását. Ezért azt tegyük hozzá, hogy te 7 éven át tanítottál hátrányos helyzetű gyerekeket Kazincbarcikán. Egyébként érdekes, hogy szerzetes voltál ekkoriban. Most ezt nem fogjuk érinteni ebbe az interjúban, de hogyha esetleg valakit ennek a mély rétegére értekelnek, akkor a válaszolnán is volt veled egy kiváló interjú, azt érdemes elolvasni. Szóval csak annyi, hogy te nem csak most voltál a terepen, hanem elég sok időt töltöttél a terepen, sőt tapasztalatból beszélsz, tehát csak mielőtt esetleg elszabadulnának az indulat, ezt mindenki vegye figyelembe.
Így van, és hát ez a tapasztalat nekem nagyon fontos kiinduló pont volt abban, hogy kutatóként is én ehhez a közeghez kötődöm. És hogy, tehát én mindennapi tapasztalatom volt ott rengeteg ezekkel a fiatalokkal, és a nehézségekkel, és a nyomorral. És hogy azért azt látom, hogy lehet ezeket a problémákat más módon behozni. Most mondok példát, drámapedagógiai eszközökkel fölvetni kérdéseket, eljátszani különféle jövő lehetőségekkel, ahol nem az van, hogy én megmondtam, hogy akkor te ezt csináld, hanem együtt gondolkodom a diákokkal, beteszem az én magam pozícióját, az én magam habitusát, meg ők is berakják a saját maguk habitusát. Tehát ez a fajta, amikor én megmondom nektek, hogy ezt így kéne, az nehezen működik. Egyébként sok hasonló példa van még, csak egy másik elszasol, amikor ugye az a reflexió, hogy egy tanár értetlenségét fejezi ki az egyik jelenetben, hogy hát egy lány nagyon jól focizik, és azt mondja, hogy be kéne iratni focira. És hogy teljes ellenállásba ütközik ugye itt a nemnek a kérdés, és nagyon izgalmas jelenik meg, és a nem és az osztálynak ez a összefüggése, hogy be kéne iratni, mondja az anyukának az alsós kislány, mert a Canterbury-veri a fiúkat. És akkor a pedagógus mondja, hogy próbáltam beszélni az anyukával, de teljesen elzárkozott, ez lehetetlen. Tehát az ő lányát nem fog focizni, hát az nem egy lányos dolog. És így nyilván megint egy liberális középosztálybeli perspektíva, amiben hát egy lány focizik, miért ne focizhatna, sőt, ebben tehetséges, támogassuk, jelenik meg az anyuka, aki hát ott a gettóban azt érzi, hogy hát ez annyira kirívó, és az annyira befogadhatatlan, hogy egy lány focizik az ő saját keretezésében, ez is egy izgalmas dolog, hogy nem miért kereteződik egy ilyen konzervatívabb módon egy ilyen félperifériás informális gazdaságban, ennek is meg lehet találni az ilyen rendszerbeli okai, de hogy itt is azt gondolom, hogy ha most a pedagógus ezt így elkezdi erőltetni, és nem figyel arra, hogy miért van az, és itt az derül ki a párbeszédből, hogy nem érti a pedagógus, hogy miért nem elfogadható, miért ilyen, ha úgy tetszik, ugye ennek az egyik értelmezési keret, hogy hát gyöpösödött, konzervatív az anyuka. És ugye legtöbbször ez jön elsőre. Amit én kínálok, az, hogy nézzük meg ennek a társadalmi kontextusát, hogy miért mondja ezt az anyuka. Ettől én mondhatom neki ugyanezt, hogy fölvethetem, de elkezdem megérteni az ő szempontjait, akár egy ilyen hétköznapi párbeszédben, amikor leülök vele párbeszédet folytatni, akkor más lesz az attitűd. Akkor lehet, hogy el tudunk jutni valameddig, és lehet, hogy nem fogunk odájutni, hogy egy lány jár focizni, de lehet, hogy egy reflexiós szintig el tudunk jutni.
Akkor beszélgessünk egy kicsit a középosztálybeli iskola szegregáló mechanizmusairól is. Ott szintén ezt egy eléggé megvilágító erő példával, azról beszélsz, amikor például az Édesannát olvassák a gyerekek, akkor igazából föl sem merül az, hogy a főszereplő az egy cseléd, aki nem pusztán csak kiszolgáltatott, hanem konkrétan anyagilag függésben tartott szereplője a családnak. Milyen más módokon jelenik még igazából ez a típusú szegregáló hatás, illetve pontos-e szegregáltnak nevezni azt az iskolát, ami osztályalapon nyilvánvalóan elzárt az alsóbb osztálybeliek felé, de lehet, hogy az ott esetben meg más területeken képes még beemelni azokat a tudásokat, tapasztalatokat, amelyek mondjuk a munkásosztály vagy a prekariátusnak így, nem tudom én, a sajátja lehet.
Igen, ez egy provokatív kijelentésem, hogy ez is egy szegregált intézmény, azért, mert azt láttam, hogy itt is van egy nagyon erős ideológiai kultúrharc, tehát nagyon sokan a liberális oldalon azt mondják, hogy a szegregált iskolákat akár jogi úton meg kell szüntetni. Én erre azt mondom, és azt mondják, hogy hát mert ugye itt van egy ráadásul ugye etnikaivá váló, nyilván nem etnikai alapú önmagában, de etnikaivá váló szegregáció, ami igen, jogos, tehát hogy ez történik, de azt is gondolom, hogy megint, hogyha nem veszük figyelembe azt a rendszert, amiben vagyunk, akkor ezek az ilyen liberális kezdeményezések, ezek nem túl produktívak. Tehát most attól nem változtatta meg a rendszer, néhány ilyen iskolát megszüntetek, maga a rendszerből adódik, és amit az előbb elmondtam, a rendszernek ebből a társadalmi nehézkedéséből is, hogy hát ezek az iskolák fönnmaradnak, fönntartódnak bizonyos értelemben. És ennek része az, hogy egyébként azok az intézmények is, amik a jobb iskolák vagy átlagos iskolák, azok is van, azok mögött is az van egy szelekciós mechanizmus. Amit ráadásul ugyanaz a liberális középosztály, amelyik fúj az ellen, hogy szegregált iskolák legyenek, megint akaratlanul bizonyos értelemben fönntart, hiszen ezek, mert hogy már nem úgy direkt, hogy akkor most ezt mi fönntartjuk, de hogy ez a fajta mechanizmus, hogy az értelmiségi középosztálybeli szülők azok olyan fajta iskolába akarják vinni a gyereket, ahol megkapják ezt a tudást. Ez része a társadalomnak, és én azt állítom, hogy ez a szelekció, ez bizonyos értelemben ugyanúgy egy osztályalapú szegregáció. Nyilván lehet a fogalom körül még vitatkozni, hogy ez mennyiben az, mennyiben nem. Amit én ezzel próbálok mondani, hogy erre is kezdjünk el reflektálni, és egy nagyon fontos tapasztalata volt a konkrét édesannás példán túl, itt a tapasztalatom volt ebben az intézményben, hogy amikor arról beszéltek például, hogy társadalom, akkor nagyon erősen ebben a buborékban éltek, tehát hogy ami a társadalmon azt értették, ami a középosztálybeli társadalom. És rengeteg olyan pont volt, ahol zéró reflexió volt arra, hogy egyébként a társadalom mennyire rétegzett, hogy a társadalomban élnek másfajta emberek is. Egy ilyen természetessége volt ezért is mondom ideológiai mintázatnak, mert hogy egy ilyen természetességgel volt jelen az, hogy a középosztály nem volt így kimondva, de hogy ehhez tartozónak lenni, a társadalom részének lenni. Csak egy nagyon apró példa, matematika, amely egyik ideológia mentes tárgynak tűnik. Matematikában szöveges példa szerepel a könyvemben, nem tudom most felolvasni, de ott van nálad, de idézem körülbelül, hogy valami olyasmi szerepel benne, hogy az iskolában a középfokú nyelvvizsgát elvégzettek, vagy megcsináltak száma, ennyi, a felsőfokú, ennyi, nem tudom, és tehát, hogy az egész példarendszer arra épül, hogy a középiskolában nyelvvizsgát teszünk. Ami megint egy, persze, igen, ebben a középiskolában nagyon sokan tesznek nyelvvizsgát, de hogy az, amikor ez nem csak egy példában, hanem rendszeresen a szöveges példák, a történelmi példák, a mindennapi példák, azok alapvetően erre a társadalmi közegre vonatkoznak, akkor jól látszik, hogy nincs egy látás, nincs egy találkozási pont azzal, hogy egyébként a társadalom mennyire más, és mennyire sokféle. És hogy ráadásul ez a fajta ilyen, hát ilyen kialakított jólét, amit itt elhelyezünk, ez is sokkal bonyolultabb. Tehát ott is egyébként látszott, hogy a tanulók között vannak akár anyagi különbségek is, amik nem igazán tematizálódhattak, és az is látszott, hogy így be vannak téve a tanulók egy ilyen egy közegbe, hogy ti egy ilyen hát viszonylagos jómódú, jólétben élő középosztálybeli gyerekek vagytok, holott egyébként ott is volt egy rétegzettség, egy habitusbeli különbség is mondjuk a tanuláshoz való hozzáállásban, ezt is felmutatom. Tehát, hogy ez a, és amit próbálok mondani, az, hogy ez a fajta vakság, amit én osztályvakságnak hívok, ez megerősíti azt a szelekciót és elkülönést, ami a társadalomban is van.
Viszont aki olvassa a kötetedet és nem feltétlenül ismerőse ezeknek a fogalmatnak, az meg felveteti azt, hogy te viszont lehet, hogy etnikai vakságban szenvedsz, és szeretném, hogyha erre mindenképpen kitérni, mert valószínűleg ez egy visszatérő kritika lehet a köteteddel kapcsolatban, de nevezetesen igazából valószínűleg a magyar közbeszédben a szegregált iskola az a cigányiskolának egy politikai korrekt megnevezése. És te nagyon látványosan nem emeled be az etnikai dimenziót a szegregációval kapcsolatos fogalom tisztázásakor, még a szegregált telepi iskolánál sem, miközben feltehetően az egy romák által, vagy többségében romák által, cigányok által látogatott iskola lehet. Ez az én feltételezésem, vagy valószínűleg ez lesz az olvasónak a feltételezése. A kérdésem az, hogy miért tartottad fontosnak azt, hogy ne az etnikai dimenzió felől olvasd, vagy mutasd be ezeket az iskolákat, és használd ezt a fogalmat?
Hát ez, amit mondtál, ez nem teljesen igaz, hogy ez mennyire nem jelenik meg. Tehát van egy külön fejezet, ahol az etnicitásról beszélek a könyvemben, de az tény, hogy nem efelől közelítem meg. És egyébként van, aki ezt üdvözli, tehát hogy beszélgettem olyan roma aktivistával, és aki azt mondta, hogy végre egy kötet, amelyik nem arra akarja kihegyezni, hogy itt a cigánysághoz kapcsolódik ez a fajta szegregáció, mert valójában ez én tényleg azt gondolom, hogy egy osztályszegregáció. Ettől függetlenül nagyon fontosnak tartom az etnikai szempontot. Majd mindjárt mondok róla egy mondatot, de előtte hadd emeljem azt ki, hogy egyébként én nem ezzel az előfeltevéssel léptem bele a kutatásba, tehát én úgy mentem oda, hogy szeretném azt megnézni, hogy milyen módon nevel egyik és másik intézmény állampolgárrá, nagyon egyszerűen megfogalmazva, és abban azon belül egyébként a különféle identitásoknak, mint az etnikai identitás, milyen szerepe van. Amikor elkezdtem a terepen ott lenni, akkor ezt is írom a könyvemben, hogy itt szembe jött velem az osztály. Tehát annyira erősnek éreztem ezt a szempontot, azt láttam, hogy itt valójában sokkal erősebbek, és az elemzésemben ezt próbálom is fölmutatni, nyilván nehéz egy mondatban összefoglalni, hogy ezt miért gondoltam így, de nagyon sok történeten keresztül próbálom felmutatni, hogy miért lehet ez az osztály egy nagyon fontos kiindulópont. És azt is gondolom, hogy itt ugye az etnikai, Magyarország ez egy borzasztó nehéz téma, mert hát nagyon erősek ezek a különféle etnikai ellentétek, és akkor az egyik oldalon ugye megjelenik egy ilyen konzervatív közegben, hogy akár a konkrét rasszizmus is, nagyon sokat látok komment szekcióban ilyen megnyilvánulásokat, borzasztóan elkeserítő. A másik oldalon a liberális közegben pedig egyszerűen azt mondjuk, hogy hát ez borzasztó, szüntessük meg az etnikai szegregációt. Azt mondom, hogy az, hogy valaki ilyen szegregált iskolába kerül, az nem az etnikai hovatartozása miatt van. De természetesen abban, hogy valaki egy olyan pozícióban van és marad társadalmilag, amiben például egy ilyen szegregált helyen, körülvéve szegénységgel, bűnözéssel, abban szerepet játszik a rasszizmus és a kirekesztés mechanizmusai ott vannak. Akár az a tény is, hogy mennyire nem beszélünk semmit a hazai cigányságról, amikor irodalomról vagy történelemről tanulunk. Tehát ezt is írom a könyvemben. Ezek nagyon fontos mechanizmusok. Nem vagyok ilyen vulgár marxista, aki azt gondolom, hogy csak az osztály létezik. De azt is gondolom, hogy mégis elsősorban itt kikerülhetetlenül az látszik, hogy ezek a gyerekek nem a cigányságuk miatt vannak itt, hanem amiatt, mert ebbe a gettóba vannak, ami egyébként egy alapvetően egy osztály alapú történet. És azt is mondom ráadásul, hogy itt sajnos amikor így etnicizáljuk ezt a problémát, akkor elvész az a gondolkodás, hogy az egymással egyébként az etnikailag szított különbségek miatt, direkt ezt mondom, közel álló társadalmi csoportok összefoghassanak. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk egy a szegregátum, akár mellett élő, vagy akár a szegregátumban élő nem cigány emberek nagyon hasonló helyzetben vannak, de ez falvakról is sokszor elmondható, mint azok, akik a szegregátumban vagy ezekben a gettókban élnek. És az, hogy rendszeresen vannak konfliktusok, amik nagyon összetett, hogy miért vannak ezek a konfliktusok társadalmilag is, most ebben nem tudunk belemenni, ezek rögtön egy ilyen etnikai élt kapnak, ez megakadályozza azt, hogy a két csoport átlássa, hogy hát gyerekek, azért nagyon sok mindenben lennének közös érdekeink. Nagyon sok mindenben valójában ugyanannak az elnyomó hatalmi rendszernek vagyunk a tagjai és annak a kiszolgáltatottjai. Uh-huh. És hogy ez az, ami szerintem sokkal fontosabb, mint ez az etnikai megnevezés. Ettől függetlenül fontos az, tehát hogy az etnikai kérdés az fontos ezen belül, azt nem tagadom, csak át akarom tenni a fókuszt.
Egyébként köszönöm szépen a pontosítást, elnézést, én régebben olvastam ezt a kötetet, és elkeveredtem itt a jegyzeteimben, de valóban inkább akkor onnan közelíteném meg, hogy azt mondod te is most, hogy szembe jött veled az osztály determináltság, és egy, nem tudom, kevésbé indoktrinált olvasó szempontjából fölmerült ez a kérdés, hogy de azért a magyar lakosság döntő többségével általában az iskolákkal való szembesülésben az etnikai dimenzió az, ami kikerületetlenül szembe jön. Nyilván azért, mert annak, hogy mondjam én, jobban beazonosítható vizuális jelei vannak. És, de ettől még azért fölvethető az a kérdés veled szemben, hogy te, aki szerint Marx és Jézus is abban összeköthető, mindketten mítoszrombolók, hogy ez nem pusztán csak egy olyan típusú ideológiai meghatározottság a te részedről, ami nyilvánvalóan az osztályszempontot priorizálja az etnikai dimenzióval szemben.
Lehet. Ez megint egy vita téma, amiről nagyon fontosnak tartom a beszélgetést, és borzasztóan kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy mit gondolnak erről akár roma aktivisták, akár más kutatók, akik másban vannak, vagy más megközelítésűek, és elismerem, hogy van nekem is bizonyos értelemben egy ideológiai megközelítésem, ugyanakkor azt is mondom, hogy az, amit én behozok, az nem annyira a mainstream sok szempontból, tehát ez a fajta kritikai keretezés, ami az osztályt ennyire erősen középpontba állítja, meg az osztályvakságot, az ehhez kapcsolódó habitust és kevésbé az identitást, Ez kevésbé van jelen. És én fel akartam mutatni egy más értelmezési keretet. Vitatkozhatunk, hogy melyik a jobb, melyik az adaptívabb, melyik az ideológiai. Ezek lefolytatandó viták, és én nyitott vagyok erre. Azt kérem, hogy akik vitatkoznak velem, azok próbálják megérteni, hogy honnan jön az én nézőpontom, és hogy esetleg milyen új szempontot hozhat be.
Még egy kérdés az etnikai dimenzióhoz. Ugye írod azt, hogy a Calvinban néhány diák nem cigány, de igazából őket is cigánynak tekintik. Míg a középosztálybeli iskolában, ha van is egy-két cigány gyerek, ott igazából ez az etnikai dimenzió nem merül föl. Uh-huh. Na most nyilvánvalóan egy liberális oktatás felfogás szempontjában az utóbbi az egy sikertörténet, mert lám az etnikai stigmát képes fölülírni az egyébként emancipatorikus oktatási rendszer, érvelhetnek így a liberális oktatás politikának a hívei. Mivel vitatkoznám velük, vagy milyen szempontokra hívnám fel igazából a figyelmüket ebben ezzel kapcsolatban?
Hát ez egy régi diskurzus, ugye sokan mondták ezt az ilyen interkulturális pedagógiában, hogy a színvakság az milyen jó, és ma már azt gondolják nagyon sokan, hogy nem, mert valójában ez is elfed egy hatalmi viszonyt. Tehát, hogyha ott a diák úgy van jelen, mint jól elrejtőzhet, mint középosztálybeli a cigányság, jól elrejtheti pontosabban a saját cigányságát, akkor ez azt jelenti, hogy borzasztóan él a diszkrimináció. Tehát, hogy ez arról szól, hogy valójában ez nem tematizálódhat. És itt egyébként nagyon fontos ez tehát az identitás kérdése is, tehát, hogy megint esetleg válaszolva az esetleges vádakra, nem akarom elvetni az identitás kérdését. Sőt, az sem, hogy a cigányság az egy pozitív identitás kapcsolódhasson. Sőt, az sem, hogy a cigányság szempontjából fontos, hogy legyen, jelen legyen ez az értelmiségi középosztálybeli cigányság és ennek a képe is a társadalomban. Tehát, hogy ezek lehetnek vádak azzal szemben, amit mondok, ezeket nagyon fontosnak tartom, és pontosan itt jön ki ebben, hogy azért is tartom ezeket fontosnak, mert hogy ezek ugyanúgy elnyomó hatalmi jellegű különbségek, amikre szerintem nagyon fontos reflektálni, de azt is mondom, hogy egyébként itt, ha nem veszük figyelembe az osztályt, akkor lehet, hogy ezt megint nem veszük észre. Tehát, hogy itt valójában a középosztálybeliség az egy jó kiinduló pont arra, hogy az etnikai kérdést azt így le tudjuk söpörni. Tehát megint egy ideológiává válik, tehát az etnikai kérdés nem lesz fontos, hanem ez a fajta középosztálybeli habitus lesz fontos. Miközben tök fontos valójában az etnikai kérdés is.
Azt írott, hogy a tanároknak a fejben van egyfajta középosztálybeli cigányságkép, amit ők nagyon pozitív értékekkel társítanak, de te ezzel rendkívül igazából kritikus vagy. És szeretném, hogyha ezt egy kicsit kifejtenéd, mégpedig azért, mert, és vegyük ki a képletből azokat, akik feltehetően mondjuk meggyőződésesen rasszisták, ővel most ne foglalkozzunk, de feltehetően többségben vannak azok a tanárok, akiknek lehetnek, nem tudom, rasszista előítéletei, vagy adott esetben rasszistának minősíthető meg nyilvánulásai a gyerekek iránt, akár még egy jól felfogott, kifejezetten segítő szándékú föllépés kapcsán is. Nyilvánvalóan a legkártékonyabb őket egyébként rasszistaként bélyegezni, mert azzal valójában pont azt a pozitív attitűdöt, amit szeretnének a gyerekek fejlődése érdekében kifejteni, azt a jó szándékot vitatjuk el, és onnantól kezdve meghal a diskurzus. Szóval éppen ezért engem nagyon érdekelne, hogy szerinted hol lehetne ezt megfogni, mert azok a dolgok, amikről írsz, hogy például, amikor mondjuk nem tudom én, reppelnek, vagy olyan szavakat használnak ezek a cigány gyerekek, amelyek feltétlenül középosztálybeli pozícióból megütközést keltenek. Te ezeket igazából egy ilyen nagyon erős identitásképző közös kulturális gyakorlatként hivatkozod, aminek valamilyen módon az elismerése lenne a szükséges. De gondolom az a tanár, aki teljesen, hogy mondjam én, elveszve, mindenfajta támogató segítségtől elzárva kell, hogy végezze a munkáját, ő feltétlenül abba kapaszkodik, amiben kapaszkodni tud, márpedig ő azt látja, hogy ezeknek a gyerekeknek generációkra visszamenően nagyon megrabolt életesélyeik vannak, és feltétlenül azt gondolhatja, hogy ha ő ezekből a kulturális mintákból kiemeli a gyerekeket, azzal ő valójában hozzájárul ahhoz, hogy legalább egy picit javuljon az életesélyük, és nem is biztos, hogy ez feltétlenül fals minden egyes esetben, lehet, hogy generál van elmondva nem túlságosan jó stratégia, de lehetnek olyan iskolák, ahol mégiscsak működik. Szóval hogyan lehet ezt az ellentmondást együttes szerinted kezelni?
Ezek nagyon fontos kérdések, örülök, hogy erről beszélgetünk. Több dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, hogy egyrészt itt megint csak bejön az a tapasztalatom, amit én magam is átéltem ezekkel a diákokkal, és azért én azt láttam, hogy mindig azok a pedagógusok tudtak közel kerülni a diákokhoz, és eredményeket akár elérni, akár tanulás terén is, akik ezt a saját habitusokból eredő távolságot ezt le tudták vetni. Tehát egy ilyen átlagos középosztálybeli iskolában nagyon sokszor jól működik az, hogy a tanár az kiáll, ott sem mindig, de hogy a tanár az kiáll, és akkor a diákok valamennyire hallgatnak, meg valamennyire tanulnak, meg nem tudom. Itt én azt láttam, hogy például abban az iskolában, én is dolgoztam, ha a tanár nem reflektál arra, hogy ő ezt az egész idegenség érzésén túllépjen, és nem próbál a diákokhoz személyesen is közel kerülni, és az ő világukat megért, az ő nyelvükön beszélni, akkor nagyon nehéz dolga lesz, és a tanulásban sem lesz eredmény. És amikor én oda kerültem, és röpködtek mellettem a csúnyánnál csúnyán szavakat, amiket nem idézek, mert az adás az nem segíti, hogy a korosztályi besorolását, szóval, hogy azokat így hirtelen budapesti értelmiségi középosztálybeliként így meghallottam, és egy idő után el kellett engednem például, hogy hát nem ez a lényeg, tehát hogy ezeknek a gyerekeknek a legkevesebb problémája az, hogy mennyire beszélnek csúnyán, meg nem, hogy ezt az apró példát mondjam. És hogy miket kérdeznek meg mennyire direktek a kommunikációjukban. És ez a fajta attitűd, hogy megpróbálom fölülbírálni a saját ilyen középosztálybeli habitusomat, ez segít abban, hogy egy pedagógiai viszony létrejön. Ez az egyik gondolatom. A másik az az,
mi az, hogy pedagógiai viszony, te ezt hogy értelmezed? Ezt kérlek, hogy fejtsd ki.
Hát egy olyan viszony, amiben ugye itt megint a Freire-t akarom idézni, aki azt mondja, hogy mindnyájunkban benne van az, hogy többek lehetünk, és egy pedagógiai viszony az azt segíthet, hogy a másik ember az több legyen, több lehessen. Ennek szerintem része egyfajta emancipáció is, tehát hogy kilépjen akár, meg föllépjen azzal szemben, ami az elnyomás. De az, hogy, és a tanulásban is, tehát akár abban is, hogy megtanuljon bizonyos dolgokat, vagy fontos legyen számára az, hogy a világra rákérdezzen, hogy ezt a ilyen tágan értelmezzem a tanulást. Ez egy olyan viszony, amit szerintem jó egy diákkal kiépíteni egy dialógusban. És ez akkor tud szerintem működni, hogyha ezekre a távolságokra figyelünk. A másik, amit mondani akarok, hogy amit mondasz, az teljesen így van, tehát valóban ez az ellenérzés, ez a saját habitusunkból következik, ezzel nem jó ilyen elítélőnek lenni. Sokáig tartottam érzékenyítő tréningeket, ahol a sztereotípiákra, előítéletekre kezdtünk el reflektálni tanárokkal, tanárképzésben dolgozókkal, és aztán néhány éve a helyzetműhelyben kollégákkal kidolgoztunk egy másfajta tréninget, ami arra épít, hogy ne kezdjük el a saját sztereotípiáinkat így ilyen büntető, ilyen bűntudattal szemlélni, hanem lássuk meg, hogy nagyon sok ellenérzésünk, ami esetleg akár megmutatkozik gyerekekkel szemben, akik más társadalmi csoportból jönnek, és tágan értelmezve, azok abból fakad, hogy van egy sajátos habitusunk. És ez nem az a, szerintem az első lépés, hogy akkor próbálják meg rögtön bűntudattal mondani, hogy jaj, mennyire sztereotíp vagyok, és érzékenyé válni, hanem az első dolog, hogy próbálj meg észrevenni, hogy itt habitusok közötti ütközésről van szó. És ha ezt észreveszem, és azt is észreveszem, hogy valójában az eltérő habitusok, azok mögött megint, ha mélyebbre nézek, akkor nagyon sok hasonló pozíció van. Tehát a tanár és a diák ezekben a helyzetekben úgy tűnik, hogy nagyon távol van egymástól. De ha megnézzük egy biliárdost, akinél a tulajdon van, és birtokolja a tőkét, és köztünk, akik diákokként, meg tanárokként dolgozunk, meg próbálunk előre törni, a másik diák meg a gettóban próbál valahogy a nyomorban megélni, valójában sokkal több közös van. És bár van egy habitusbeli távolság, de hogy ez sokkal jobban felerősödik azzal, hogy ahogyan ezt így megéljük a mindennapokban. És ha erre elkezdünk reflektálni, hogy hoppá, oké, ez függ az én társadalmi pozíciómtól, de valójában nem is vagyunk olyan távol egymástól, az egy sokkal nagyobb közös érdekközösséget tud létrehozni, akár a tanárok és a diákok között. Ez az, amit én próbálok felmutatni, és ebben természetesen benne lehetnek ilyen etnikai dimenziók, de azt is mondom, hogy valójában itt nagyon sokszor az osztálykülönbség etnicizálása folyik, hiszen nagyon sok nem alacsony társadalmi osztálytól tartozó roma ember is van, tehát ez nem, a kettő nem függ össze. Az, hogy mi így látjuk, és nyilván ez igaz is, hogy a Magyarországon egyébként nyilván a rasszizmus miatt is, de nagyon sok minden egyéb tényező miatt is a hazai cigányságnak egy nagy része az ebben a szegény, elnyomott állapotban van. Ez a történetnek az egyik oldala. És azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az, hogy itt az osztálykülönbségek meglássuk mögötte. A másik, hogy amit itt behoztál, és ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ugyanakkor lehet, hogy vannak olyan diákoknak az az érdeke, hogy amit mondtam is egyébként az előbb, hogy persze az is egy jogos elvárás, hogy legyenek középosztálybeli értelmiségi cigány emberek, akik a társadalomban is tudnak, tehát mint egy megjelenik az, hogy van egy előrelépés ezen a szinten. Tehát, hogy ez egy elvárás, ez megjelenik. Csak eközben ne feledkezzünk meg arról, hogy megint illúzió lenne azt gondolni, hogy ez egy ilyen természetes módon adott és könnyen adódó lehetőség ez a kitörés. Ez nem úgy van, hogy valaki fogja magát és kitör. Tehát, hogy ezek az ilyen kitörés történetek azok veszélyesek, mert azt mutatják, mint ezt mindenki megtehetné. És szerintem ezt nem teheti meg mindenki, ez ennél sokkal nehezebb. A másik oldalon pedagógiailag nyilván fölmerül az, hogy igen, vannak is egyébként ilyen iskolák, meg ilyen kezdeményezések, amik kifejezetten ezt a fajta cigány értelmiségi létet akarják előmozdítani. És ez is teljesen oké, de ebben az esetben is nagyon fontos arra reflektálni, hogy egyébként itt valóban megtörténik egy osztályváltás is. És ez az osztályváltás, amikor megtörténik ilyen esetekben, akkor arra is kell reflektálni. Roma szakkollégiumokban is tartottunk egyébként ilyen tréningeket, és az látszott, hogy nagyon sokszor borzasztóan nehéz, és sokszor nem feltétlenül kellően reflektált az a tényező, hogy valaki, amikor egy nagyon elnyomott, hátrányos helyzetű vagy szegény környezetből lép ki, és belép egy egyetemi közegbe, mert az iskolája éppen el tudta segíteni idáig, akkor ott az egy nagyon-nagyon nehéz történet, hogy én mit kezdek azokkal a gyökerekkel, amiben benne voltam. És erről szerintem szintén fontos beszélgetni, erre reflektálni, hogy egyébként itt van egy osztálybeli különbség is. Tehát nem csak az történik meg, hogy te most értelmiségi válsz, hanem van egy osztálylépés is. És én annyit mondok, hogy megint beszélgessünk erről, hogy hogyan, milyen módon tudjuk ezt úgy tenni, hogy egyrészt ne gondoljuk azt, hogy ami ott egy ilyen gettóban van, az minden negatív, mert ebben a középosztálybeli ideológiának van egy ilyen megnyilvánulás, hogy egy olyan normatív keretet mutat föl, amiben nagyon sok megnyilvánulás csak negatívan jelenik meg. Például az agresszió. Tehát ez egy nagyon izgalmas téma szerintem, hogy az agressziót borzasztóan negatívnak látjuk. Valójában bizonyos agresszív formák, megnyilvánulások megint csak a túlélésnek lehetnek az eszközei. Nagyon könnyű nekem egy kényelmes középosztálybeli pozícióból azt mondani, hogy gyerekem, te ne legyél nagyszájú, te legyél csöndes, te ne legyél agresszív, te mindenkit szépen toleránsan fogadja el, miközben ő neki a túléléshez fontos, hogy egy agresszív módon tudjon reagálni, akár az utcai konfliktusokban. Ez nem azt jelenti, hogy akkor én mozdítsam elő, hogy akkor legyél agresszív, vedd elő a kést. Tehát ezt nem akarom állítani. De azt is akarom állítani, hogy nem lesz hatékony, akár az én vágyam arra, hogy ő változzon, és esetleg tudjon az agresszióról másképp gondolkodni ez a diák, ha nem veszem figyelembe, hogy egyébként miért adaptív, miért nagyon érthető az, hogy ő számára miért fontos az agresszió.
Ez nyilván egy önértekérvényesítési stratégia, és erre mutatsz rá, hogy ez mennyire osztályvezérelt, de közben azért szintén fontos kérdés lehet, hogyha egy pedagógus hallgatja ezt a műsort, hogy a habitus formálásról már beszéltünk, és említetted is azt, hogy valóban a könyvben részletesen írsz arról, hogy a különböző testi, nyelvi, fegyelmezési gyakorlatok hogyan formálják azt a habitust, amit egyébként az iskola észrevétlenül is áraszt. Van egy testemelés tanár is, akinek a szavait idézed, aki szintén arról beszél, hogy mennyire fontosnak tartja azt a nevelő funkciót, amit a testneveléssel együtt párosít. És felteszem, hogy a szülők döntő többsége a saját gyereke vonatkozásában nem szereti ezt, de minden más gyerek vonatkozásában viszont azt gondolja, hogy ez egy társadalmi kínálatos állapot, hogy megtanulnak 45 percig mozdulatlanul ülni, figyelni, sorban állni, egyszer menetelni, stb. A gyerekek. Tehát ennek van társadalmi kínálatos aspektusa. Te pedig arra hívott fel a figyelmünket, hogy ezt is érdemes lenne fölülvizsgálnunk. Miért?
Hát attól függ, mi a társadalom képünk. Tehát, hogy én nem azt gondolom, hogy az a jó társadalom, amiben jól beilleszkedünk, és csupán ennyi a feladatunk, hogy akkor jó munkavállalók legyünk. Hát azt gondolom, ez megint megerősít egy ilyen ezt a kapitalista tőketermelésnek a logikáját, amiben ugye az a feladatod, hogy te jó dolgozóvá válj. És ennek a dolgozóvá válásnak ezek a fegyelmezési mechanizmusok a nagyon fontos része. És én egy olyan társadalom képpel élek, amiben például a megkérdőjelezés, a vita, a dolgozóként a föllépés azzal szemben, amit velem tesznek, akár annak a perspektívája, hogy miért ne lehetne egy olyan munkahelyen gondolkodni, ahol mi dolgozók vagyunk, akik együtt birtokoljuk azt a munkahelyet, ahol vagyunk egy szövetkezeti formában például, ahol nem egy valaki lefölözi a profitot, hanem mi együtt vagyunk ennek a... Tehát egy munkahelyi demokrácia, nagyon sokat beszélünk a demokrácia, nagyon keveset a munkahelyi demokráciáról. Egy ilyen társadalomképben szerintem, amire nyilván van, aki azt mondja, egy ideológikus társadalomkép, igen, egy baloldali társadalomkép, ez tény, de hogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó alternatívája annak az elnyomó kapitalista rendszernek, amiben élünk. Egy ilyen társadalomképhez kapcsolódóan azt gondolom, hogy nem jó az, hogy az iskola az arra nevel, hogy alkalmazkodj, illeszkedj be, legyél a része, ez a fő szempont. Ráadásul oly módon, hogy még, tehát ebben nagyon sok ilyen érdekes dolog van, szóval pont ez a testnevelés tanárnál van az, hogy álltam vele szemben zsebretett kézzel, és azt mondta, hogy na, nálam, hogyha valaki zsebre teszi a kezét, azért 10 fekvőtámasz. Hogyha valami csúnya szót mondtak, akkor 10 fekvőtámasz. Ó, vigyázz már, bazd meg. Bocs.
Igen.
Kimondtam pont egy szót.
Szabad nyugodtan.
Oké. Szóval, hogy így, tehát, hogy ez a fajta, és nyilván itt van egy ilyen belső ellentmondás, és egy csomó olyan középosztálybeliek tekintett ilyen érték, meg norma van, amit így erőltetünk, meg viszünk, meg így tolunk az oktatásban is, amiket magunk sem tartunk meg nagyon sokszor. És hogy azért, mert kialakul egy ilyen emögött is egy ilyen etosz, hogy fú, a jól viselkedő, csendes, kedves, középosztálybeli, és ezt én, tehát ettől én írom is a könyvemet, hogy tudok futni a világból, mert van egy belső ellentmondás is benne, szerintem társadalom is kontraproduktív, és nem is igaz. Tehát ez az egész, ez egy fölépített ideál, és meg is erősíti megint azt, hogy én, jó, ugye ez is benne van a könyvemben, ez nagyon fontos, tehát én a jó középosztálybeliként illedelmesen viselkedek, csendes vagyok, és nagyon elítélőleg nézek azokra, akik egy ilyen gettóban hangosan beszélnek, meg veszekednek, meg a telefont hangosan használják a villamoson meg. Tehát, hogy ez az egész, ami megint egy habitus dolog, ez meg is erősíti azt, hogy én elkülönülök a másiktól. Tehát, hogy fölépítem ezt a szép világomat, ami egyébként több sebből vérzik, tehát hogy most behozok egy lélektani szempontot, tehát hogy szerintem egy csomó középosztálybeli ember a mindenféle terápián, meg pszichodrámán, meg nem tudom mi, azzal killódik, hogy nem tud mit kezdeni az agressziójával, mert megtanuljuk eszméletlenül elfojtani például az agressziónkat, meg eszméletlenül megtanulni, hogy hogyan alkalmazkodjunk az iskolában. És ez társadalmilag, de egyébként szerintem lélektanilag is romboló.
Ez teljesen világos, és én nagyon osztozom a te kritikai alapattitűdöddel, és szándékosan kritikait mondok, és véletlenül sem idealisztikust, vagy idealistát, és szeretném, hogyha nézők is így néznék rá. De egy pillanatra, hogy mondjam, ráncsuk vissza a beszélgetést a magyar közoktatás 2021-es állapotába. Tehát egy pedagógus hallgatja ezt, és azon gondolkozik, hogy rendben van. Tehát nekem az a feladatom, hogy a gyerek az agresszióját adott esetben meg tudja élni, képes legyen arról, nem tudom én, az önérdekérvényesítésnek a legitim eszközeként tekinteni rá. Ha nekem az a feladatom, hogy képes legyek a tanári kar egész szerint egyfajta, nem tudom én, kollektívára gondolni, és valamilyen módon gondolkozok úgy, mint a nem tudom, demokráciánk egyik fontos alapintézményére. Erre ma egy magyar magyar pedagógusnak kb. Nulla lehetősége van, hiszen részben egyébként a fenntartó is azt várja el, hogy a lexikális tananyagot leadja, ha nem tudja leadni, akkor a pontszámai alapján nagyon komoly következményekkel kell szembenézni a személyes szinten és intézményi kollektív szinten is, és egyébként a szülők is alapvetően így tekintenek az iskolára, őrizd meg a gyerekemet, töltsd bele a tudást, és hagyd békén. Ugye bármifajta világnézeti indoktrináció, ami alatt akár csak annyit értünk, hogy nem tudom én, demokratikusan elrendezni a tantermet, egy picit a poroszosnak tekintett, nem poroszos, de most hivatkozunk rá, így légy szíves a könnyebbség kedvéért. Oktatási elveken túlmutató bármifajta pedagógiai gyakorlat az hát gyanúsnak van tekintve, hogy a drámapedagógiáról ne is beszéljek. Szóval mit mondanál annak a pedagógusnak, aki mondjuk alapvetően mélyen egyetért azzal, amit mondasz elviekben, és fontosnak is tartani ezt a kritikai szemléletet, de azt mondja, hogy Mészáros úr, nekem ehhez konkrétan nem úgy segítségem nincs, hanem konkrétan a rendszer egésze megy szembe velem, és lehet persze szakszervezetet szervezni, lehet dolgozó érdekérvényesítésben dolgozni, bármilyen fajta politikai érdekérvényesítésért tenni, de ezek megint nagyon-nagyon messzire vezető lépések. Mit tehet a pedagógus konkrétan az osztályteremben vagy az iskola épületében azért, hogy az általad leírtaknak egy leírtakhoz egy picit közelebb lépjen?
Ez egy nagyon jogos felvetés, és a lektoraim ezt jelezték is az első változatában a könyvemnek, hogy vigyázzak arra, hogy ne a pedagógust hibáztassam, majd ne tőle várjak sokat. Ez azért nehéz, mert én egy pedagógiai könyvet írtam, tehát én neveléstudománnyal, oktatással foglalkozó kutató vagyok, nekem nagyon fontos az, hogy én a pedagógiához mondjak valamit, és az a pedagógiában meg ott van, mit lehet másképp csinálni. Tehát muszáj voltam valamit mondani arról, hogy szerintem mit lehet másképp csinálni, de nagyon sokszor odaírom a könyvemben pont ezért, hogy ugyanakkor én belátom azt, hogy ez borzasztó nehéz a jelen helyzetben. És nem akarom a pedagógusra tenni egyedül a súlyt, erről mindjárt mondok majd néhány szót, mert hogy a könyvem valóban nagyon szándékosan nem csak a pedagógusokat. Most itt a beszélgetés során nagyon sokszor hivatkoztál a pedagógusokra, és jogosan, mert nyilván ők egy fontos célcsoportja a könyvemnek, és hogy egy átlagos pedagógus mit gondol, stb. De hogy hadd tágítsam, hogy nem csak a pedagógusoknak kell erről beszélgetni, akár szülőknek, a társadalom szélesebb rétegeinek. De visszatérve a pedagógus szerepére. Igen, nagyon nehéz, ez is tény. A másik oldalon azért azt is gondolom, magam is egykor dolgozva pedagógusként, meg sokféle pedagógussal kapcsolatban lévén, hogy vannak azért lehetőségeink. Szóval néha túl erősen látjuk azt a beszorítottságot, és megint nagyon érdekes, hogy sokkal inkább látjuk ezt az oktatáspolitikai beszorítottságot, mint például ezeket a társadalmi, a kapitalista rendszerből, a habitusunkból, az osztálypozíciónkból eredő beszorítottságokat. Szerintem fontos ezeket látni egyébként, és én ez az egyik kiinduló pontom, hogy anélkül nem tudunk a rendszerrel szemben menni, hogy ezeket ne lássuk be. Szerintem már egy felszabadító érzés, amikor azt látjuk, hogy itt nem csak erről az oktatáspolitikáról van szó, hanem van egy szélesebb rendszer, amiben mindjárt beilleszkedünk, és akkor lehet, hogy azon kéne gondolkozni, hogy tudunk ez ellen tenni. És azért én azt gondolom, hogy van erre lehetőség a pedagógusnak. Nyilván rengeteg akadály van a pedagógus előtt, de hogy ezek néha nagyon apró dolgok. Tehát, hogy én azt vallom, hogy ha már ez a szemlélet, ez a gondolkodás megjelenik, ez egyik üzenetem mellesleg a könyvemnek, amiről eddig nem sokat beszélgettünk, ez a gondolkodás. Tehát, hogy én nagyon fontosnak gondolom azt, hogy egy ilyen prakticista világban, ahol mindenki recepteket vár, és tudom, rengetegszer tartok továbbképzés pedagógusoknak, mindenki ezt, hogy akkor mondjam meg, hogy mit csináljon holnap az osztályban, és pontosan mi történik, és akkor mindig próbálom a fókuszt átvenni oda, hogy nem fog tudni mindenben pontos recepteket mondani, vannak ötleteim, de hogy sokkal fontosabb, hogy te mit gondolsz. Mit gondolsz arról a gyerekről? Az iszonyúan meg fogja határozni a te mindennapi cselekvésedet. Hogy mit gondolsz arról, hogy mi ez az oktatás, hogy hogy működik, hogy mi a célja? Ez is meg fogja határozni. És ha ezekben elkezdünk gondolkodni, ez a másképp gondolkodás szerintem elhoz olyan gyakorlatokat, megvalósítási módokat, ami lehet, hogy nem lesz gyökeres változás, de apró dolgok. Mondok néhány példát, tehát hogy az például, hogy amikor a gyerek behoz egy olyan szempontot, ami nincs benne az én habitusomban, és elkezdek erre figyelni, hogy van egy ilyen jelenet a könyvben, amikor az egy gyerek, amikor ilyen pénzügyi tudatosságra nevelés van, és akkor az egyik pedagógus megmondja, akkor mennyit adnál ezért, tehát így próbálja rávenni ilyen kicsit, egyébként nem túl szerencsés példával, ilyen pedagógus képzésért mennyit fizetnek, stb. És most akkor mennyit ér, és akkor a gyerek azt mondja, adnék magának egy kis pénzt, hogy legyen. Mikor mondja, mennyit adnál nekem ezért? Adnák magának egy kis pénzt, hogy legyen. Ugye ez nehezen fér bele egy ilyen pénzügyi tudatosság nevelésbe, és ezt is válaszolja a tanár, ez nem jótékonyság, ez most üzlet. De hogy ebben a helyzetben mondjuk nem ezt válaszolom, hanem elkezdek arra figyelni, hogy fú, basszus, ez milyen érdekes szempont volt, amit a diák behozott, mert az ő saját maga informális társadalmi helyzetében ez a hálózat, ahol igazából egymáshoz kapcsolódunk, és nem feltétlenül üzleti módon éljük meg csak az életünket, ez egy fontos szempont. Vagy a másik, amikor azt mondják a diákok, hogy jaj, az is ratyi volt, basszus, akkor a tanár nem azt mondja, hogy ilyet nem mondunk, ilyen kifejezést, azt mondjuk, hogy meleg vagy homoszexuális. Na most ezt lehet mondani, meg persze lehet azt mondani, hogy rögtön így reagálok, vagy elkezdek erről nem rögtön egy ilyen liberális értelmiségi pozíciót fel, és azt mondani, hogy na, ilyet nem mondunk, hanem elkezdek arról beszélni, hogy oké, mitől furcsa, vagy mitől visszataszító számodra ez a ratyiság, hogy tetszik, vagy ez a buziság. Akkor egyszerűen elkezdek egy olyan nyelvet beszélni, amin tudunk társadalmi problémákról beszélgetni. Ez egy nagyon apró dolog, hogy ne zsigerileg reagáljak rögtön a saját habitusomból fakadóan arra, amit a diákok mondanak. És rengeteg ilyet lehet mondani, de az is, amikor megpróbálok Édes Anna, megpróbálok társadalmi kérdéseket behozni, és azt megpróbálom úgy behozni, hogy ne csak a mi saját ilyen középosztálybeli világunk jelenjen meg. Hozok ilyen példákat egyébként, amikor a feminizmus jelenik meg, és az is nagyon erősen egy ilyen liberális, a J.K. Rowling jelenik meg például, hogy neki milyen nehézségé volt, amit írónő, tehát egy nagyon erős ilyen középosztálybeli liberális feminista nézőpontból, szinte zéró reflexióval megint arra, hogy egyébként mondjuk a nők a társadalomnak a más pozícióiban milyen nehézségekkel küzdenek. Ezek nagyon apró dolgok, amik nyilván lehet azt mondani, hogy sokat várok a tanártól. Nem várom, hogy ő most holnaptól átrendezze az egész osztálytermet, és csak csoportmunkát csináljon. Írok is erről, hogy én nem vagyok módszerfétisista, tehát láttam olyan történtanárt, aki semmilyen csoportmunkát nem használt, hanem végig mesél, de itták a szavait a gyerekek, és szerintem nagyon jól dolgozott, mint tanár. Tehát nem várom a tanártól, hogy radikálisan mindent felforgasson. Nyilván ettől jók ez ilyen módszerek, tehát ezt sem mondom, hogy ne lenne jó csoportmunka, ne lenne jó drámapedagógia, hanem csak annyit várok idézőjelben, hogy talán elgondolkodva ezeken a szempontokon próbáljon egy a saját társadalom képére reflektálni. Egyébként akár azt is mondta, hogy bocsi, Gyuri, nekem az a társadalom kép, hogy igenis arra van szükség, hogy itt jó középosztálybeléket neveljünk. Még én ezt is okénak tartom, ha erre reflektál, és azt mondja, hogy nekem ez van, én ezt akarom továbbítani. Ezt előrevívőbbnek tartom, mint hogy gondolkodás és reflexió nélkül csináljuk azt a pedagógiai munkát, mert azt gondoljuk, hogy ez a jó, hogy zsebretett kéz, csúnya beszéd tízfekvő támasz, szóval, hogy gondolkodjunk el, hogy miért, vitatkozzunk róla. És itt jön be még egy szempont, bocsánat, hosszan beszélek, de nagyon fontosnak tartom a válaszom szempontjából, hogy nagyon hangsúlyos a könyvemben azért az a gondolat, hogy a pedagógustól lehet elvárni dolgokat, de hogy szeretném tényleg azt, hogyha erről a könyvről egy szélesebb társadalmi vita lenne, nem csak pedagógusok, hanem bárki, és egy próbáltam oly módon is megírni, mi sok szakszót használtunk, mindegyiket itt is próbáltam megmagyarázni, hogy érthető legyen. Ahhoz persze el kell az elejétől olvasni a könyvet, hogy valaki így be tudja fogadni a második vagy a harmadik részt, ami már sokkal nehezebb elemző rész, de azt gondolom, hogy fontos, hogy társadalmilag a szülők, a középosztálybeliek és nem középosztálybeliek, vagy köztes osztályhoz tartozók, bármit is jelentsen ez. Beszélgessünk erről, vitatkozzunk erről, ezek is témák legyenek.
Fölosztod azt is, hogy az agressziónak a stigmatizálása milyen problémákat okoz, és éppen ezért szeretném, hogyha beszélnénk arról is, hogy te írsz arról, hogy az érzelmekkel való munka mennyire alultárgyalt az iskolában, és egy ponton behozott kritikusan az ADHD-t, amit te úgy írsz le igazából, mint hogyha egyfajta a személytelen hatalomgyakorlásnak az eszköze, hogy a problémás gyerekeket azokat ezzel a diagnózissal illeti az iskola. Ugye ez egy meglehetősen széttartó diskurzus, hogy most az ADHD az egy biológiai determinált viselkedési zavar, avagy alapvetően igen a környezetnek egy terméke, vagy a környezet által adott ingerekre adott válaszreakció. Engem érdekel egyrészt, hogy miért vagy ezzel ennyire kritikus? Mi a probléma szerinted az ADHD-val, vagy az arról való beszéddel, és még inkább érdekelne az is, hogy szerinted alapvetően milyen típusú kezelése volna szükséges az iskolákban az érzelmeknek?
Hát egy az érzelmi dimenziónak
inkább így mondom, bocs.
Nagyon tűzfészekben nyúlunk ezzel, ez nagyon kevés arra az idő, hogy erről nagyon árnyaltan tudjak nyilatkozni. Azért azt hozzáteszem, hogy természetesen nem az iskola adja az ADHD diagnózist, hanem van ennek egy módja. Igen. És ez egyébként egy bizonyos értelemben egy egyre jobban végiggondolt, egyre szerintem tudatosabb folyamat, ahogyan ma már egyébként a neurodiverzitásról szoktak beszélni a szakemberek, és ez nem egy alapvetően nem feltétlenül stigmatizáló diagnózis, amikor ezt valaki megkapja, hanem arra szolgál, hogy nézzük meg, hogy vannak olyan emberek, akik neurológiai idegrendszeri szinten másképp működnek, és ehhez próbáljunk alkalmazkodni. Ez az eredeti, hogy így mondjam, tudományos kiindulópont, és ezzel nem akarok vitatkozni. Amit én behozok, az az, hogy hogy amikor ilyen kategóriáink vannak, és ezt mutatja egyébként magának az ADHD-nek, meg egyébként az autizmusnak a története is, ahogyan elkezdtük ezt definiálni, abban megint egy csomó társadalmi és hatalmi szempont van. Mit jelent, hogy hogyan definiálunk valamit? Ugye kezdetben ezeket eltérésként, betegségként, vagy akár valami negatívként, vagy zavarként definiáltak. Ma már, hál' Istennek, egyébként elindultunk abba az irányba, hogy rájöttünk, hogy emögött van egy hatalmi diskurzus, a normális és nem normális közötti elkülönítés diskurzusa, és ma már ezt sokkal inkább egy diverzitástként kezeljük. De ettől függetlenül azt is állítom, hogy nagyon sokszor sajnos egy ilyen diagnózis egy adott iskolában az arra szolgál, hogy a diák az mégiscsak egyfajta negatív kategóriába kerüljön. És azért is, és ezt a szempontot hozom be itt, mert hogy nem az lesz az elsődleges, hogy ő hogyan különböző, és én hogyan segítek neki, hanem az lesz az elsődleges, hogy ő különbözik attól a fajta rendszertől, amiben vagyok, és hogy valójában ő probléma lesz, mert a nem beilleszkedésével nekem problémát jelent. És akkor válik ez az egész ADHD dolog problémása, amikor a diák az a papíros diák lesz. Nagyon sok pedagógus használja ezt a szót. A papíros diák, aki megkapja a papírt, és a probléma van vele. És nem úgy kezeljük, hogy itt sokféle gyerek van, egyébként ki is emelünk egy kategóriát. Tehát rengeteg egy osztályon belül, nem csak neurodivers, hanem nagyon sokféle gyerek van. Az egyik ebben jó, a másik abban jó. Ezek a kategóriák, ezek nagyon veszélyesek tudnak lenni, és mert ilyen bemerevedett kategóriákká válnak. És alapvetően ez a gondom ezzel, és azzal, hogy ez fölhasználódik, ez a fajta diagnózis, ezen a módon. Uh-huh. És ez nyilván, ez egyébként a tudományos diskurzusban is egy változó, hogy hogyan értelmezzük az ADHD-t, amire próbáltam rámutatni, itt idézve bizonyos tanulmányokat, hogy nem lehet elválasztani ezt a kategóriarendszert a hatalmi viszonyoktól és a rendszerbeli viszonyoktól, amik egy iskolában vannak.
Mi nyáron, amikor igazából leveleztünk arról, hogy ezt az adást megcsináljuk, akkor részben úgy is reklámoztad a felém a kötetedet, hogy egyébként a finn oktatási rendszerrel kapcsolatban is mítoszromboló tevékenységet végzel, és valóban eléggé kritikus vagy a skandináv iskola rendszerrel. Részben utalsz is rá, hogy azt az egyenlősítő mítoszt, amit kialakított magáról a rendszer, azt éppen pont skandináv kutatók cáfolják. Szerinted mik az alapvető félreértések ezzel az iskola modellel kapcsolatban, amit érdemes volna egy kicsit árnyaltabban kezelni a nyilvánosságnak?
Igen, itt egyébként idézem a könyvemben a Partizánt is, mert is reklámoztatok a finn oktatási rendszert, amiként teljesen jó, tehát egyébként azt gondolom, hogy jó fölmutatni más utakat, meg megmutatni, hogy ott mennyire egy állami feladat, mennyire valóban ilyen minden tanulót befogadó iskolák vannak. Ami az én ilyen provokatív kritikusságom oka az, hogy nagyon nehéz szerintem egyrészt, valóban, tehát hogy nem úgy tűnik, hogy ez az egész egyenlősítő oktatás az jól tud működni, hiszen ott is ugyanaz a nehézkedése van a kapitalista társadalmi rendszernek, ugyanúgy vannak osztályproblémák, amikkel nehéz szembe menni. Ettől persze nyilván sokkal erősebb ez az egyenlősítés, mint mondjuk nálunk, tehát ez tény. És nyilván egy ilyen szociáldemokrata értelmezésben jó lenne egy olyan irányba elmozdulni. Amivel szemben kritikus vagyok, hogy szerintem egy nagyon más osztályszerkezetű társadalomban ott ennek egy nagyon nagy hagyománya van, társadalom politikai hagyománya is van, reflektálni az osztályra, az egész szociális kérdést behozni, az egyenlősítés, mint ilyen ideál jelen van. Abban a társadalomban működtethető jobban egy olyan iskolarendszer, ami egyébként bizonyos ilyen osztálykülönbségekkel valamennyire szembe tud menni. Másrészt Magyarországon ez borzasztóan távol van, tehát így egy az egyben nem nagyon tudjuk átvenni. Tehát azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy nézzük meg, ott van egy ilyen iskolarendszer, de azt kell megnézni, hogy itt ez nem úgy működik, hogy akkor egyik napra a másikra megcsináljuk a finn iskolarendszert, mert egy teljesen más társadalmi osztályszerkezet van, egyszerűen más ideológiák hatják ezt a társadalmat. Ez sokkal nehezebb. Ráadásul még azt hozzáteszem, és ez egy visszatérő gondolata a könyvemnek, hogy amikor megnézzük a másikat, ami leginkább nyugati országok, ugye északi meg nyugati országok, ahol minden jó, minden progressziónak ezzel a képével, mi meg elmaradottak vagyunk. Ez az átvétel diskurzus, hogy mi nekünk elmaradottaknak át kell vennünk, ami nyugaton van. Nagyon sok területen írtam egyébként az LMBT mozgalmak kapcsán is egy ilyen kritikus cikket, ami ugyanezt elemzi. Ez azért problémás szerintem, hogy így fogalmazzak, mert ugyanazt az ilyen öngyarmatosító mentalitást teszi magába, hogy mi itt a félperiférián valójában ami ott történik nyugaton, az a progresszív, az a jó, az a szuper, nekünk ezt át kell venni. Ez megerősíti ezt megint egy hatalmi pozíciót. Egy, ha úgy tetszik, egy ilyen gyarmatosító pozíciót a nyugati országok és Magyarország között. Ezt hosszabban kifejtem a könyvemben, hogy ez hogy van. Erről is lehet vitatkozni, de hogy én azt gondolom, hogy fontos ezeket a szempontokat figyelembe venni, amikor ránézünk egy más ország oktatási rendszerére.
Oké. És akkor ez a záró kérdésem is, tehát kérlek, hogy esetleg valami benned bármi más, akkor nyugodtan csatornázz be ebbe a kérdésbe. De hogy azt gondolom, hogy akik nézik az adást, azokban fölmerülhet az a kérdés, hogy hallgatva a teljes beszélgetést, ugye van egy ilyen típusú, valószínűleg nem csak az ellenzéki, hanem valószínűleg egyébként a nem tudom, jobboldali konzervatív nyilvánosságban is osztott eszme, hogy valamilyen módon azért az oktatás nem is a társadalmi egyenlőség, de mondjuk a társadalmat előrevívő intézményrendszerként tekintünk rá. Tehát, hogy valamilyen módon az a feladata, hogy akár csak reprodukálja létező viszonyokat, akár valamilyen módon fejleszte azokat a viszonyokat, hogy valamilyen módon előrevigye a társadalmat. Te ezzel szintén kritikus vagy, és azt gondolod, hogy ez egy illúzió, amivel tudatosabban kellene bánnunk, de akkor összességében, hogyha a progresszív, skandináv iskolai modell is kritikával kezelendő, a létező liberális oktatási modellek is kritikával kezelendőek, illetve a nemzeti együttműködés rendszere által kínált oktatási modell is kritikával kezelendő, akkor reálisan hova kéne belőnünk, hogy mit érdemes elvárnunk az iskolától? Tehát szerinted akkor összességében mit lehet mondani, milyen problémák megoldására alkalmas az iskolarendszer, és milyenekre semmiképpen sem alkalmas? Mi az, amit nem érdemes elvárni tőle, de mi az, amit ilyen szempontból viszont igen, és reálisan Magyarországon ebben a félperifériás rendszerben élünk, ez mégiscsak elérhető lenne belátható időn belül.
Köszönöm, ez egy nagyon fontos és jó kérdés, de nem lesz valószínűleg rá egy ilyen nagyon fix válaszom, és ez jogosan felvetődik, szintén többször felvetődött már a lektoraim részéről is a könyvem kapcsán, hogy hát nem kínálok föl modellet, tehát miről elmondom, hogy mi nem jó, mi szar, akkor mondja meg, hogy mi jó, tehát ez egy jogos elvárás. De hogy ennek a könyvnek nem ez a célja elsősorban, az a célja, hogy ami van, azzal szemben legyek kritikus. És egy további vita, meg egy további beszélgetés kérdése, hogy akkor beszélgessünk arról, hogy vajon mi működik. És nincsenek erre ilyen nagyon fix válaszaim, de nyilván vannak irányok, amiket föl tudok mutatni. Az egyik, ami eszembe jut, hogy ennek kapcsán, hogy igen, azt mondom, hogy az oktatás, tehát ez az oktatás evangélium, amit így nevezek a könyvemben, nem én egyébként, ez egy nemzetközi szakirodalomban jelenlévő gondolat, hogy az oktatás megoldja a társadalmi problémákat. Ez valóban azért látom problémásnak, mert egy illúzió, tehát nem fogja megoldani. Ettől nem gondolom, hogy ne kellene az oktatással foglalkozni, hát ezzel foglalkozom.
Persze.
Pedagógiával foglalkozom, az, hogy lehetne jobb
az iskola. De a kérdés az, hogy milyen formában kell akkor foglalkozni vele?
Hát világos, szerintem az első lépés az, hogy elkezdjük belátni ezeket a meghatározottságot, elkezdjünk erre reflektálni, és elkezdjük megnézni azt, hogy milyen tér mutatkozik, de ez nem egy nagyon könnyű válasz, hogy akkor most pont ezt kell csinálni, hanem megnézzük, hogy milyen tér mutatkozik arra, hogy változtassunk, mennyi lehetőségünk van. Én azért azt gondolom, hogy ami lehetősége az iskolának, az, hogy a valóságra elkezdünk reflektálni együtt. Tehát szerintem az iskola egyik legfontosabb funkciója egy ilyenfajta társadalmi nevelés. Lehet, hogy nem tudjuk az iskola rendszert most így hirtelen átalakítani és olyanná tenni, hogy megváltoztassa ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket, de azt az ilyen mikrotörténésekben is meg tudjuk tenni a mindennapi oktatás során, hogy mi van, arra reflektálunk. És nagyon sok nehéz kérdés felmerül, nem hoztál be egyet, és én ezt bocsánat, szeretném behozni, azt mondtad, hogy hozzak be olyat, ami téma. Ez az alternatív oktatás témája, ezzel is nagyon kritikus vagyok. Miközben az én kisfiam is egy alternatív iskolába jár. Sokan azt mondják, ez egy ellentmondás, szerintem nem, mert azt gondolom, hogy amikor én belátok egy rendszerbeli problémát, attól függetlenül nem gondolom, hogy nekem szembe kéne mennem a saját gyerekem érdekével egy rendszerbeli probléma miatt. Ez a rendszer probléma nem az enyém megint, tehát nem az én felelősségem, hogy ezt megoldjam. Viszont rendszerbeli problémának látom, hogy ma Magyarországon a sokszor jónak tekintett, és egyébként tényleg nagyon sokszor nagyon jó módszereket használó alternatív oktatás, az egy adott rétegnek adott. Leginkább egy felső középosztály vagy középosztálybeli rétegnek, ugye ezek az iskolák többségben fizetősek, vagy néhány iskola, amelyik alternatív módon dolgozik, az olyan tanulóknak, akik kiszóródnak mondjuk a rendszerből, tehát ez a másik arca az alternatív oktatásnak. Ezt rendkívül problémásnak látom, és nem gondolom, hogy ez egyik pillanatra a másikra meg lehet változtatni, de megint egy olyan dolog, amiről beszéljünk, amit tegyünk az asztalra, amit ne tekintsünk természetesnek, és ne kezdjük el azt mondani, mert az szerintem egy nagyon kontraproduktív dolog, hogy hát az oktatás megoldás arra, hogy az oktatás hogyan lesz jobb, ha elkezdünk minél több alternatív módszert alkalmazni. Ezt egy nagyon leegyszerűsítő gondolatnak tartom, miközben megint fontosak az alternatív módszerek, hanem azt gondolom, hogy tekintsük úgy, hogy ez az oktatás nagyon beágyazott a rendszerbe, nagyon sok nehézkedése van, de pont ezekre a nehézkedésekre, erre a rendszer beágyazottságra egy eszméletlen jó lehetőség, hogy akár egy átlagos középosztályban intézményben, akár egy szegregált intézményben elkezdjünk ezen gondolkodni. És erre én abban nagyon hiszek, hogy a jelenlegi tananyag is minden ideológiai meghatározottságával és problémásságával lehetőséget ad arra, hogyha a tanár akarja, hogy a valósággal találkozzunk, és tudjunk egy kicsit a társadalmi valóságról beszélgetni. Én most ennyit mondanék, de hogy azt gondolom, hogy a vita az adott, tehát hogy a szándékosan provokatív kijelentéseim, ami nem is mindent idézünk, mondjuk például a humanizmusról azt mondom, hogy az is problémás, egy kicsit beszéltünk róla, hogy a humanista értékrend is lehet ideológia, és nagyon sok minden van a könyvemben, ami hát én milyen romboló bizonyos értelemben, de nem úgy romboló, hogy mindent le akarok rombolni, és akkor semmi nem marad, hanem olyan értelme, hogy azt remélem, hogy ez elindít egy termékeny vitát, és a kritika az el tud olyan irányba mozdulni, hogy egy más perspektívából lássunk rá az oktatásnak. Nagyon örültem, amikor az előző könyvbemutatómon, ami a pedagógusok szakszervezetének a székházában volt, Nahalka István, aki elismert oktatáskutató, azt mondta, hogy hát nekem nagyon megvilágosító volt ez a könyv, én borzasztóan büszke vagyok erre, egykor tanított engem, aztán kollégák voltunk, hogy olyan szempontokat hozott be, amit eddig nem gondolkodtam, és hogy mennyire jogos szempontok, és hogy arra is rájöttem, hogy hát hogy nem jutott eddig eszembe. És ez szerintem nagyon fontos, ez a eszünkbe is juthatna, és nem jutott eddig eszünkbe ennek a könyvnek kapcsán, és azt remélem nem csak Nahalka István, hanem mások is, mások számára is ilyen megtermékenyítő lehet ez a könyv.
De rengeteg ilyen gondolat van benne, úgyhogy mindenképpen gratulálok részben a kötethez, részben meg ahhoz, amit most így az előbb elmondtam, mert szerintem fantasztikusan izgalmas volt, és tényleg szerintem számos olyan kérdést vetettél fel, amiről újabb és újabb adásokat lenne majd érdemes szervezni, mert feltehetően ezeknek a fogalmatnak, meg egyetlen gondolatnak a tisztázása az több időt követel meg. Én csak egyet dobnék még ide be, ami szerintem kifejezetten fontos, és amennyire egyébként elsőre ilyen deprimálóan hat valójában, annyira felszabadító, és szerintem ez a hangulat, vagy ez a típusú attitűd nagyon jellemzi az egész kötetedet. Ugye írsz arról, hogy maga a kapitalista rendszer valójában pont azzal bénítja meg az egyéneket, hogy autonómnak és cselekvőképesnek mutatja őket, vagy elhiteti velük, hogy ők erre képesek, miközben valójában ahhoz, hogy autonómak és cselekvőképesek legyünk, legelőször a függőségi viszonyainkat kellene pontosabban megértenünk, vagy hogy azok pontosan hol húzódnak meg. Ez szerintem egy állati fontos gondolat, nem csak az oktatás területén. Mészáros György, oktatáskutató egyetemi docens. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Hogyan formál társadalmi lényé az iskola? Ez a kötet címe, amely online is kapható, illetve több könyvesboltban is, mindenképpen keressetek rá. A leírásba belinkeltük azt az elérhetőséget, amelyen keresztül garantáltan meg tudjátok vásárolni. Most egy pont van rá idő, hogyha esetleg karácsonyra szeretnétek valami igazán izgalmasat és formabontott gondolat, tágítót ajándékozni, nem csak pedagógus ismerőseitek, hanem bárkinek, akit érdekelnek a társadalmi folyamatok, szerintem szavazatok bizalmat, jól jártok vele, olvassátok ti is. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.